Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét úgy, amint az írva található. Pál apostolnak Korintus beliekhez írott első leveléből, az első korintusi levél 15. fejezetéből, a 35. verstől kezdődően a fejezet végéig következőképpen. De kérdezhetné valaki, hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testben jelennek meg? Esztelen. Amit elvetsz, nem kell életre, míg előbb meg nem hal. És amikor vetsz, nem a leendő testet veted el, hanem csak a magot. Talán búzájét, vagy valami másét. De Isten olyan testet ad annak, amilyet elhatározott, mégpedig minden egyes magnak a neki megfelelő testet. Nem minden test egyforma, hanem más az embereké, más az állatoké, más a madaraké, és más a halaké. Vannak mennyei testek, és vannak földi testek, de más a mennyeiek fényességes, más a földieké, más a nap fényessége, más a hold fényessége, és más a csillagok fényessége, mert egyik csillag fényességében különbözik a másik csillagtól. Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban. Elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben. Elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. Elvettetik földi test, feltámasztatik lelki test. Ha van földi test, van lelki test is. Így is van megírva. Az első ember Ádám élő lényé lett, az utolsó Ádám pedig megelevenítő lélekké. Nem a lelki az első, hanem a földi, aztán a lelki. Az első ember a föld porából való, a második ember mennyből való. Amilyen a földből való, olyanok a földiek is, és amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. És amint viseltük a földinek a képét, úgy fogjuk viselni a mennyeinek a képét is. Azt mondom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát. A romlandóság nem örökölheti a romolhatatlanságot. Én mert titkot mondok nektek. Nem fogunk ugyan mindnyájan meghalni, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt az utolsó harsona szóra, mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak a romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Mert a romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és a halandónak halhatatlanságban. Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami megvan írva. Teljes a diadál a halál fölött. Halál. Hol a te diadalod? Halál. Hol a te fullánkod? A halál fullánkja a bűn. A bűn ereje pedig a törvény. De hála legyen Istennek, aki a diadalt adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ezért szeretett testvéreim, legyetek szilárdok, rendíthetetlenek, buzgókodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Gyertek, imádkozzunk! Hálásak vagyunk, Urunk, hogy azokról a dolgokról akarsz velünk beszélgetni, amik a legfontosabbak az életünkben. Mi van a halállal? Mi van a halál után? Mindannyian tele vagyunk ennek a szorongató kérdésével, még az ünnepben is. Köszönjük, hogy a te ígéd eligazít. És köszönjük, hogy nem csak az értelmünket igazítod el, hanem az egész lényünket. Áldott légy, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten, hogy egészen akarod magadat nekünk adni, hogy életre hívtál, hogy utánunk jöttél, hogy megmentettél, és hogy halálunkban megelőztél, hogy feltámadásunkban is megelőz minket. Köszönjük, Urunk, a reménységet, amit a szívünkbe írtál. Most kérünk, hogy gerjezd ezt föl szent lelked által. Légy itt köztünk, Urunk, erősíts meg minket. Mert az eszközök előttünk vannak, az asztal terítve van. De ha te nem vagy itt, akkor ez mindez csak üres szertartás. Kérünk hát, élő Isten, Jézus Krisztus, légy köztünk, szentelj meg minket, igéddel, szavaddal. Amen. Az előbb felolvasott ige szakasznak a legutolsó versét olvasom újra. Korintusi levél, első levél, 15. fejezet, 58. verse. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgókodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Korintusi levélnek a 15. fejezetében ez az utolsó vers, amit felolvastam, nagyon nagy bátorítás, és szükségünk is van erre a bátorításra. Most legalább két okunk is van. Egyrészt azért, mert öt testvérünk itt áll, és fogadalmat tesz, és elkötelezi magát, hogy egész életében Jézus szeretné követni, hitben élni. Nagy dolog ezt kimondani. Előre mondanak valamit, hogy hogy fognak és hogy szeretnének élni. Szükségük van bátorításra. Egy-két órával ezelőtt 9 fiatal tette meg ugyanezt, 14-en konfirmálnak a gyülekezetünkben ezen a mai napon. De nem csak emiatt, az ünnep miatt van szükségünk erre a bátorításra, amit az igéből olvastunk, hanem mert azért, mert sorra járjuk ilyenkor a temetőket, és megállunk szeretteinek a sírja fölött. És nem könnyű megállni szeretteinek a sírja fölött. Nem könnyű szembesülni azzal, hogy akik az életüket, akiknek az életünket köszönhetjük, nincsenek köztünk, hogy akiknek mi adtunk életet, nincsenek köztünk. És keressük a kapaszkodót, és keressük a vigasztalást, hogy miről is szól ez az élet. Hogy hogyan is kell benne élni. Szükségünk van erre a fejezetére a Szentírásnak, és ahogy haladunk a Korintusi levélben hétről hétre, hála Istennek, hogy beszélgetni akar velünk mindenről. Háromszoros a biztatás ebben az utolsó versben, amit felolvastam. Először azt mondja, hogy álljatok szilárdan. És emögött az a kép van, amit most mindannyian gyakorlunk, akik itt vagyunk a templomban, hogy jó, beleülünk valamibe, hogy ott elhelyezkedünk benne. Légy szilárd, helyezkedj el benne, ülj biztonságban, sőt, még lejjebb megy ez a kép, amikor azt mondja, ez az alap. Szilárdon állni úgy lehet, hogyha szilárd az alap, ami megtart bennünket áltunkban, vagy éppen ültünkben. Ez a kifejezés nagyon sokat mond, és fontos Korintusban is, meg nálunk is. Korintusban azért fontos, mert az egész hitüket kérdőjelezte meg az a kultúra, amiben éltek, a feltámadást. A görög világban ennek semmi értelme nem volt. A feltámadást megbotránkoztak rajta, bolondságnak tartották. Mit beszéltek ti a feltámadásban? Az életben tele van, az élet tele van szenvedéssel, nyomorúsággal, a görögök úgy gondolták, erre az a válasz, hogy kiszakadunk az életből, hogy nem születünk, mint egy ilyen örökös körforgásban újra és újra, hanem végre egyszer kilépünk a testből, ebből a romlandó valamiből, és végre a börtönből, és végre a lelkünk szabad lehet, és halhatatlanul élhet. Így gondoltak. Ezt a vigasztalást találták a halálra, a szenvedésre, a fájdalmakra. És amikor a keresztjének arról tettek bizonyságot, hogy Jézus testet öltött, ez már önmagában őrültség az ő számukra. És aztán az, hogy és utána meghalt, és föltámadt testben, hát itt befejezték a figyelmet. Ennek nincs értelme. És a keresztény gyülekezet ebben a sodrásban volt benne, és hát azt mondták, hogy hát ha ti ezért minket bolondnak néztek, hát akkor nem mondjuk. Hát ha ez őrültség számotokra, akkor nem valljuk. Hát mi múlik azon, hogy föltámadt? Tehát az a lényeg, hogy szeretett. És kaptunk egy mintát a szeretetre. Nem ez a fontos, hogy az Isten szeret bennünket feltámadásán, akkor ezt nem valljuk. És Pál azt mondja, hogy ne tegyétek az egész hitetek értelmetlen enélkül, az egész munkátok értelmetlen enélkül. Maradjatok meg ebben, szilárdan álljatok ebben. És segít nekik úgy, hogy a hogyan magyarázza, mert azt nem értették, hogy a romlandó az hogy öltözhet romolhatatlanná az örök életre. Hogy lesz alkalmas ez a test? Hát ez elromlik, mindannyian tudjuk. Nem értették, és inkább kihagyták. És ezért, minthogyha iskola padba ültetné a korintusiakat, és vele együtt minket is, és elkezdi mondani az Isten teremtő világát, teremtett világát, és sorolja, hogy nézzétek meg, hányféle test van. És olvastam hosszan, hogy van emberi test, van állati test, van halaknak a teste, van a madarak teste, van az égi testek. Mind másféle, és Isten, amikor elgondolta az ő létüket, a különböző élőlényeknek, a világító testeknek, a bolygóknak az életét, akkor mindnek megfelelő testet adott, a maga létéhez passzoló testet adott. Hát gondoljátok, hogy Isten elfogyott volna az ötleteiben, hogy amikor újját teremti ezt a világot, hogy amikor föltámasztja a halottakat, és akkor nem ad másfajta testet, ami ahhoz a léthez való. Hát hogy ne adna, szilárdítja meg az ő gondolataikat. És a magot adja nekik képül. Nézzétek meg a magot. Hogyha magot elültetitek, nem az lesz belőle, egy óriási mag lesz utána. Hanem az lesz belőle, hogy a mag elrohad a földben, és kinő belőle egy fa. Ugyanaz az élet. A magból nő ki, de nem a mag növekszik meg, hanem ami benne volt, másfajta teste lesz a fának, mint amilyen a mag volt. És így van a halottak feltámadása is, mondja az ige. Hogy elvettetik a romlandó is, az az élet ki kell majd belőle egy másfajta testben, ahogy Jézus testben támad fel. És annyi tanú tesz erről bizonyságot, meg a Szentírásunk. Hát a korintusiakat segíti ezzel, hogy értsék, hogy hogyan kell elgondolni ezt az egyébként titkot, maga mondja. De nekünk is szükségünk van erre a bátorításra, mert mi magunk se értjük, és a mi kultúránk sem fogadja el a feltámadást. Múlt héten, ahol már ugyanez az ige szakasz volt előttünk, csak az első fele lelkésztársa mondta az ő döbbenetes élményét, hogy még az Isten tiszteleten is abban a világban vagyunk, nem a templom világában, hanem amiben egyébként fölnőttünk, és az egy tudományos világ. A mi világunkban az a valódi, ami arra a tudomány ráüti a pecsétjét, hogy ez valóság, ez tény. Amit a tudomány nem igazol, azt nem hiszük el, és mondta a lelkésztársam az igehirdetésben, hogy jön le húsvétkor a szószékről, a feltámadásról bizonyságot téve, és a presbiter atyafiú mondja, hogy hát onnan még senki nem jött vissza. Micsoda kontraszt ez? Hogy itt az igazság, de tudjuk-e hinni? Minek hiszünk inkább annak, amit a tudomány hitelesít? Mert ez egy tudományos mondat, anélkül, hogy nem tudós mondja. A gondolat az valódi, amit bizonyítani lehet, amit meg lehet ismételni, amit kísérletileg igazolni lehet. Az tény, amit nem lehet, az sajnos nem tény, az csak egy élmény. A feltámadás, ha van példa rá, ha megtörténik, ha meg lehet ismételni, akkor valóság, anélkül ez csak egy hiedelem. Nekünk is szükségünk van erre a bátorításra, és hát azt hiszem, hogy mindannyian keressük is a bátorítást halállal kapcsolatban is. Mondom őszintén, amit látok a világunkban, mit tud adni, egy mérleget tud a kezünkbe adni a kultúránk, és azt mondja, hogy 21 gram. Ez a bizonyíték arra, hogy legalább lelkünk van. Mert ugye azt se tudjuk megmagyarázni, hogy az mi. De mérik a holtesteket, hogy igaz, nem tudom, csak olyan népszerű. Mérik a holtesteket, és a halál után 21 grammal kevesebb a súlya. Egy mérleg, ami a bizonyíték a mi számunkra, hogy legalább lelkünk van. Mi itt tartunk, hát mi egy mérleg? Ahhoz képest, amit a Szentírás mond, nektek azért nagyobb alapotok van, szilárdan állhattok, mert Jézus Krisztus, aki a világot alkotta, meghalt és feltámadt. Azért ez több, mint egy mérlegen a 21 gram. És nem alaptalan, amit ti gondoltok. S ha a tudományos világkép, akkor azt mondja a Szentírás, hogy ő az első zsenge, ez a fejezet. Ő az első, és majd követi a többi. Majd lesz bizonyíték. Már elkezdődött a feltámadás. Jézus már romolhatatlan testben van. És látjuk a leírásban, hogy átmegy az ajtón, eszik, de nem folyik ki belőle, benne marad, de nincs szüksége ételre. Más az ő teste, már elkezdődött, és mi magunk leszünk majd a bizonyíték. És akkor a tudomány majd döbbenten áll, hogy ez tényleg a valóság. Hogy tényleg ezeknek a keresztényeknek igaza volt, hogy tényleg az Isten szava megmondta, hogy aki a világot alkotta, újjá fogja teremteni. És a megfelelő léthez a megfelelő testet fogja adni. Legyetek hát szilárdok ebben, életben és halálban. Isten velünk van. És a halálunkban is gondot visel ránk, hozzá kerülünk és élünk, mert Jézus feltámadt, és vele együtt mi is fel fogunk támadni. Nem alaptalan a ti hitetek. Szilárdon álljatok ebben. A második bátorítás, amit az ige mond után, azt mondja, hogy és rendíthetetlenül. És azt hiszem, hogy ezt a szót is értjük. Mert azért sok minden van, ami meg tud rendíteni bennünket. Konfirmációra készültünk, és hadd mondjam ezt el, szabad? Bolincsatok, jó? Szabad, köszönöm. Hogy fogalmazzuk a magunk bizonyságtételét, de így hangzott el, hogy könnyekbe fulladva a bizonyságtétel elmondás, hogy András, erre mondj valamit, meghalt az apósom. Én elmondom, hogy Jézus Krisztus meg, de meghalt az, akit szeretek. Most akkor mi van? És megrendülünk abban, hogy a szeretteink egyszer csak elragadtatnak tőlünk. És nincs meg az a biztos pont, amire támaszkodtunk, és nem az az élet, ami addig volt, amíg ott voltak velünk. Rendíthetetlenül álljatok, mondja. Mert csomó minden lesz, ami megrendít bennünket. És elmondjuk a veletek együtt, a presbitertársak elmondták itt pénteken a szép bizonyságtételeteknél, hogy igen, a hitünk az hullámzik. Igen, változik. Meg akarjuk a teljességet ragadni, és kicsúszik a kezünkből, de megéreztük már, de még mindig nem érzem, és újra keresem. Tudom, hogy van, de rendíthetetlenül álljatok. De hogy kell rendíthetetlenül állni? Akarattal? Megvetem a lábam, és azt mondom, hogy nem fogok megrendülni? Hogy megkeményítem a szívemet? És semmi nem fog legyőzni, és sziklává teszem magamat? Ez a rendíthetetlenül állás? Én hadd mondjak jobbat, hogy így szólít meg. Szeretett testvéreim, rendíthetetlenül álljatok. Mert az Isten szeretete miatt nem fogunk megrendülni. Mert az Isten szeretete a második korintusi levélben azt mondja, hogy valósággal szorongat, körülfog. Az élet tele van megrendítő élménnyel, hogy nem rendülök bele, és nem hullok szét, és nem török össze, az csak azért van, mert Isten szeretete átölel, átnyalából körülvesz és megtart. Ő miatta nem rendülünk meg. Mert ő nem rendül meg, hiszen már legyőzte a halált. És az apostol milyen szabadon száll szembe, pökhendien a halállal perelve. Halál, hol a te fullánkod, hol van a diadalod, hogy mindenkit legyőzöl, hogy mindenkinek ott van a fejfája a teste fölött, hogy győztem, mondja a halál, ő is az enyém, ő is az enyém, ő is az enyém. Jézus Krisztus meg azt mondja, aki fölkel a sírból, ne. Ő is az enyém, ő is az enyém, ő is az enyém. Emiatt nem rendülünk meg, mert az övé vagyunk, mert az ő szeretete tart meg bennünket. Hogy ne adnánk egészen magunkat annak, aki egészen adta magát nekünk. És ennek a jele lesz ma előttünk, a valósága, hogy amiről itt beszélünk, az nem csak szó, mikor eszitek majd a kenyeret is, küzdötök azon, hogy míg arról a pontról ide elérjetek, addig lemenjen az a falat a torkotokon. Az egy valódi küzdelem. És aztán majd a bort inni, valódi küzdelem. Jó a bor, nem azért mondom. Csak le kell nyelni, csak érzem a bornak a hatás, a valóságát. Mert akarja Isten, hogy érezzük, hogy ez valóság a mi hitünk. Ahogy az ő halála és feltámadása valóság, hogy bennünk akar élni, szeretett testvéreim. Nem rendültök meg. Mert az Isten szeretete tart meg, miközben annyi minden rendít meg minket. És végül harmadjára a biztatásunknak így fejezi be, mert nem hiába való a ti fáradozásotok az Úrban. És ezzel is szembe kell nézni, mert a hiába valóság az újra és újra előjön. És nem csak a halál hozza ezt elénk, hanem a vírus is elénk hozza. Hogy egész egyszerűen mindenem megvan, és közben azt érzem, hogy semmire kellő vagyok. Hogy minden rendben van, csak semmi nincs rendben. Hogy minden adott, csak minek élek. Mert hogy ölelni nem ölelhetek, mert nem szabad jönni. Meg nem szabad megfertőzni. Dolgozni, aki tud, tud, de aki nem tud, nem tud. Mit kezdek magamba? Itt van a tehetségem. Itt van az erőm, itt van az egészségem, itt vannak a jó körülmények, de mit kezdek ezzel az egészen? Mire való ez? Minek? És hát borzasztó nagy kérdés ez, hogy nem hiába való minden? Ha meghalunk, nem hiába való minden? Minek gyűjtöm a pénzt? Ha használni nem tudom. Minek vannak az élvezetek, ha belepusztulok? Hogy annyira élvezem, hogy fölemésztem magam. Mire való ez? Borzasztó nagy kérdés. Az élet különböző helyzeti hozza ezt elénk. Nem hiába való a ti fáradozásotok, az Úrban mondja a bátorítás, mert Jézus feltámadt. És nem a széthullás, a megsemmisülés lesz a győztes, hanem az az Úr, aki összegyűjt mindeneket, aki átformál mindeneket. És hadd mondjam, hogy készültök vírussal együtt, meghosszabbítottuk a készülést, már egy éve legalább, több mint egy éve készültök, nem hiába való. És nem hiába való az a munka, amit az Isten nevében végez az ember. Tudok olyanokról, akik azon imádkoznak, hogy ne menjen nagyon jól nekem az üzlet, mert akkor állandóan az üzlettel kell foglalkoznom, és nem érek rá az Istennek szolgálni. Hogy azért nem akarok annyit dolgozni, mert a szolgálat, amit Istenért végzek, azt nem fogom tudni elvégezni, az megmarad. Az üzlet pörgése az elmúlik. Nem hiába való, amikor fölhívod a másik embert. Nem hiába való, amikor adod az idődet a másiknak. Nem hiába való a figyelmed. Nem hiába való a szereteted, mert az megmarad. Mert amit az Isten indít el, az marad meg, semmi más nem. Nem hiába való a ti munkátok az Úrban. És hogy most ennyi időt készültetek, és ennyi mindent tanult, gyötörtétek magatokat, hogy a 10 parancsolatot is, meg a Heidelbergi kátét is, meg mindent fejből el kell tudni mondani. Igen, nem hiába való, mert ez tart meg. Mert amikor minden megrendül, akkor ez lesz az, amiben kapaszkodni tudok. Ezek a mondatok. Az Isten beszéde. A világ elmúlik, de az Isten szava nem múlik el. És amit az Isten által végzünk, az is megmarad, hogy Istené legyen a dicsőség. Amen.
Gyertek, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, a szavakat se találjuk, hogy mennyi mindenért, hogy mindenért neked vagyunk hálásak. Hálásak vagyunk, Urunk, azért, hogy Te gyűjtöd a tieidet, hogy Te újra meg újra megszólítasz embereket, és újra meg újra hittel ajándékozol meg embereket. Köszönjük, hogy ma is átélhettük a csodát. Köszönjük, hogy a mi gyülekezetünkbe is hívtál el testvéreket. Azért könyörgünk, Urunk, hogy erősítsd az ő hitüket, tartsd meg őket. Látod, hogy mi emberek, mi gyülekezetileg is sokszor olyan gyengék, kicsik vagyunk, olyan szeretetlenek tudunk lenni. Ezért van szükségünk a Te végtelen szeretetedre. Kérünk, hogy mindannyiunkban Te növeld a hitet, hogy hadd kerüljünk egyre közelebb Te hozzád. Hadd értsük meg egyre jobban a Te akaratodat, hogy aszerint tudjuk élni. Kérünk, Urunk, hogy nyisd meg a szemünket, hogy meglássuk azokat a jó cselekedeteket, amiket már előre elkészítettél nekünk, és hadd tudjunk azokban járni. Köszönjük, Urunk, hogy Te mindig előttünk jársz. És ott, ahol nekünk nincsenek szavaink, ott neked van kijelentésed, ott van ölelésed, ott van vigasztalásod. Mert mit tud mondani az emberi szó, amikor a koporsó mellett kell megállni? Mikor fiatalokat temetünk, így hozzuk eléd, Urunk, gyászolóinkat, akikkel együtt ezen a héten álltunk meg, szerettük halála temetésénél. Őértük könyörgünk most elsősorban, hogy erősítsd, vigasztald őket úgy, ahogy mi nem tudunk. Öleld át őket a szereteteddel, felelj a kérdéseikre. Töltsd be a hiányt, de ugyanígy könyörgünk mindannyiunkért, hogy azok, akik hiányoznak nekünk, mellőlünk, az élők közül, ilyenkor különösen erős a hiányuk. És olyan sokan vannak, akik nem találnak vigaszt. Benned bízunk, Urunk. Kérlek, Uram, minden gyászolóért. Te légy mindannyiunk erősítője, vigasztalója. És eléd hozzuk, Urunk, a gyermekeinket is, mert mikor ő rájuk nézünk, mikor őket szeretnénk vezetni, akkor sincsenek szavaink, akkor sincs bölcsességünk, olyan sokszor még a szeretetünk is hiányzik. Ó, mennyire nagy szükségünk van rád, a te szavaidra, a te szeretetedre, a te vigasztalásodra, a te bölcsességedre. Kérünk, Urunk, hogy hadd ajánljuk a te kezedbe a gyermekeinket, a fiataljainkat, az iskolásainkat, az óvodásainkat. Nem tudunk rájuk vigyázni, nem tudjuk megóvni őket ettől a világtól, de a te kezedbe tesszük le őket, és te vigyázz rájuk. Te neveld őket a magad számára. És ha kedves neked, akkor hadd legyünk mi is eszközeid ebben a munkában. És az egész világunkat a te kezedbe tesszük le, Urunk. Megvalljuk neked, igen, hogy tele vagyunk bizonytalansággal, félelemmel. Sokszor a hiába valóság érzésével. Megvalljuk neked, hogy nehezen telnek a napjaink. De te vagy ennek a világnak az ura. Neked van egyedül hatalmad megváltoztatni azt, ami rossz. Te tudod egyedül letörni az erőszakot. Könyörgünk, Urunk, hogy oltalmazz bennünket, a tieidet. Szomorú híreket hallunk a világból. És tudjuk, hogy a mártírok már nálad vannak. De kérünk, Urunk, hadd imádkozzunk most azokért, akik ellenünk törnek. De azt mondod az igédbe, hogy áldjuk azokat, akik üldöznek minket. Nehezen jön ez ki a szánkon, Urunk. Nehéz áldást mondani a gyilkosokra. Most mégis igédnek engedelmeskedve. Kérünk, Urunk, mindazokért, akik a te néped ellen törnek. Kérünk, Urunk, mutasd meg magad nekik. És kérünk, Urunk, hogy szabadíts meg minket ettől a betegségtől. Neked van rá hatalmad. Könyörülj meg rajtunk. És áldj meg minket a te gyógyító jelenléteddel. Töltsd be ezt az egész világot. Töltsd be itt ezt a Szentendrei templomot. Töltsd meg minket egyen-egyenként. Hadd menjünk így haza, te veled. Most és mindörökké. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.